Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünköst hétfői Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva énekeljük a 208-as számú énekünk első két versét, kedves testvéreim. 208-as számú énekünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mellyel áld, ki sem mondhatja szánk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseinket. Vojtkó Lászlóra emlékezik a családja, aki 2 évvel ezelőtt hunyt el. És hálát ad a család Istennek azért, hogy László megismerhette az életében Jézus Krisztust, és hitben élhetett, és ebben a hitben szólította magához a mi Urunk őt. Balogh Gáborné kedves gyülekezeti tagunk az elmúlt héten 90 évesen hunyt el. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család életébe, hogy erősítse meg őket ebben a nehéz időszakban. Jövő hétvégén közel 60 felnőttel és 20 gyermekkel Mátraházán leszünk a gyülekezeti hétvégénken. A hétvége a szálláson történő regisztrációval kezdődik, ezért az üdülő kérése az, hogy lehetőleg mindenki érkezzen oda a szálláshoz délután 5 óráig, és senki se felejtse el magával hozni a személyi okmányait. Mivel mindkét lelkész Mátraházán lesz, tehát ott leszünk, az itteni Isten tiszteleten 12-én Kovács István lelkipásztor fog szolgálni, a tököli börtönben nemrég kinevezett missziós lelkész. Fogadjuk a szolgálatát nagy szeretettel. Június 19-én délelőtt tanévzáró Isten tiszteleten a hittanosaink fognak szolgálni. Erre a hittanos családokat és a gyülekezeti tagokat is szeretettel várjuk. A napközis gyermektábor előkészítő megbeszélése június 26-án lesz, Isten tisztelet után. Ez az augusztusi gyermektáborunk, amely a Kazinci iskolában lesz, és továbbra is várjuk azoknak a jelentkezését, akik különbözőképpen beszállnának ebbe a gyermektáborba szolgálattal. Az egyik lehetőség erre a szolgálatra az, hogyha autóval, személyi gépkocsival segítenek a tábort oda költöztetni az iskolához, tehát az tábori felszereléseket innen a templomtól elvinni az iskoláig, és utána a tábor végén vissza. És ugyanígy várjuk olyan testvéreknek a jelentkezését is, akik ebben a napközis gyermektáborban hozzájárulnak valamilyen süteménnyel, akár édes, akár sós süteménnyel, vagy friss gyümölccsel. Ezeket a felajánlásokat is várjuk nagy szeretettel, és köszönjük a szolgálatoknak ezen fajtáját is. Ez a táborunk a Kazinci iskolában lesz augusztus 8-ától 12-ig. Mindig még mindig lehet jelentkezni erre is, hivatalban, hivatali időben, vagy a hittan oktatóktól kért jelentkezési lapon. És gyülekezetünk fiataljai számára hirdetjük továbbra is az ottalvós nyári táborainkat is. 4. osztálytól 8. osztályosoknak Tiszaladányban lesz egy ottalvós tábor, július 3-ától 8-áig. Ezt a tábort úgy hívják, hogy fürkésztábor. Erre is várjuk a jelentkezéseket továbbra is, illetve hirdetem a szokásos ifjúsági táborunkat is, július 17-től 23-áig. Ez a tábor Kerka falván lesz. Mindkét táborra szintén a hivatalban, hivatali időben lehet jelentkezni, vagy lehet jelentkezési lapot kérni a fürkésztáborra a hittanoktatóktól. Folytassuk az Isten tiszteletet testvéreim továbbra is énekszóval. Énekeljük, kedves testvérek, az 548-as számú énekünket, melynek első verse így kezdődik: Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a végóra mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ma is hozzánk szóló igéjét, Máté evangéliumának 4. részéből, a 9. verstől a 12. versig, és a 19-es verstől a 21-es versig. Jézus a galileai tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én ember halászokká teszlek titeket. Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Utána továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt. Amen. Eddig Istenünk igéje, kedves testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva, imádkozzunk a mindenhatóhoz. Teremtő Istenünk, hálás a szívünk a pünkösd üzenetéért, a pünkösd ajándékáért, hálás a szívünk a tegnapi konfirmációs Isten tiszteletért is, minden egyes konfirmandusért, a fiatalokért, az idősekért. Köszönjük a családjaikat, hogy ilyen sokan szerették őket, hogy jelen voltak ezen a fontos eseményen. Te munkáld ki a Szent Lelked által, hogy valóban fontos esemény legyen ez a konfirmációs fogadalomtétel a számukra. És hogyha nem is itt találják meg a gyülekezetünkben a közösségüket, akkor bárhol máshol, de maradjanak továbbra is veled. Te vonzd őket magadhoz egyre jobban. Kérünk téged, Urunk, hogy mai Isten tiszteletünkön is áld meg azokat, akik jelen lehetnek. Áld meg azokat a testvéreket is, akik ma nem tudtak most eljönni. Különösképpen eléd hozzuk az emlékező vagy a gyászoló testvéreket. Te erősítsd meg őket, hiszen az emberi vigasztalás az semmi ahhoz képest, amit te tudsz adni a te szent lelked által. Ugyanígy kérünk azokért, akik gyülekezetünkbe tartoznak és betegek, vagy valamelyik hozzátartozójuk beteg, és emiatt szomorúságot éreznek a szívükben. Te mutasd meg a te hatalmaddal, hogy képes vagy gyógyulást hozni, hogyha az a te akaratod. Mutasd meg, hogy képes vagy ma is csodát tenni. Add vissza az egészségét azoknak, akik betegek, és erősítsd meg az ilyen családokat is, vagy idős testvéreket. Köszönjük, hogy ma is meg van terítve az Úr asztala, az Úr vacsorához járulhatunk, amely által arra emlékezhetünk, hogy te a fiadat adtad értünk, bűnösökért, akik meg sem érdemelnénk mindezt. Áld meg a mai istentiszteletet, áld meg az ige szólóját, és add, hogy a te igéd üzenete eljusson a szívünkig, és ott termő talajra találhasson. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés előtt énekeljük a 209-es számú énekünket. 209-es számú énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága.
Úr Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa, mely bölcsítévén az elmét, szűri az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel most indulatunk, hogy mi igédre hallgatunk. Vigyen bennünk épületet, a hit reménység és szeretet. Tégy bölcsek ki, tégy szentek ki.
Az igét János evangéliuma folytatásából olvasom, ahogy vasárnapról vasárnapra tanulmányozzuk. Az első fejezet 35-től 39-ig terjedő verseiből. Másnap ismét ott állt keresztelő János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézett Jézusra, mint ott járt, és ezt mondta: íme az Isten báránya. És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust. Jézus pedig hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük: mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki: rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Azt mondta nekik: jöjjetek és lássátok meg. Elmentek tehát, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a János evangéliuma különbözik a másik három evangéliumtól, ez elég nyilvánvaló felismerés, ezt mindig is látták, és csak az okáról a legújabb gondolkodás szerint azt lehet elmondani ennek, hogy János valószínű öregkorában írta ezt az evangéliumot, amikor már a másik három nemhogy elkészült, de használatban volt a gyülekezetekben, és a másik hármat ismerte, és tudta, hogy mi van benne, és ő ezt tudatosan akarta kiegészíteni, vagy egy kicsit igazítani rajta. Erre a következtetésre abból juthatunk, hogy nagyon kevés történet van, ami szerepel a János evangéliumában és a másik háromban is. Inkább Jézus beszédeit írja le részletesebben, ahogy csak ő emlékezett rá, illetve van jó néhány hely, amiben látszik, hogy nagyon másképp írja le a történteket. Másra helyezi a hangsúlyt, a másképet. Sosem úgy értem, hogy ellent mondana egymásnak a ez meg az az evangélium, hanem hogy kiegészítik egymást, de János nagyon más dolgokra teszi a hangsúlyt, vagy nagyon más dolgokat ad elénk. Na, ezt azért mondtam, ezt a hosszadalmas bevezetést, mert hogy hallottuk a Máté evangéliumából a tanítványok elhívásának a történetét, és az úgynevezett szinoptikus evangéliumokban, tehát Máténál, Márknál, Lukácsnál hasonlóan ez a történet szerepel, ebben találkozunk a tanítványokkal először, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek utánam, és ott hagyják a hálóikat, és követik Jézust. Sőt, Lukács evangéliumában az első történet még szebb, vagy feltűnőbb. Ott arról van szó, hogy Péter és társai nem fognak semmit, egész éjszaka halásznak, és végül Jézus megjelenik, és reggel azt mondja, hogy most vessétek ki a hálót, evezzetek a mélyre, és vessétek ki a hálót, és csodálatos módon, nappal, amikor a halász tapasztalat azt mondja, hogy nincsen kapás, nincsenek elérhető halak, rengeteget fognak. És akkor Péter oda borult Jézus lábához, és akkor hívja el. És ez mindez úgy tűnik, hogy mint egy csodálatos elhívás, úgy hirtelenül. És erről az jutott eszembe, hogy mi nagyon szeretjük hallgatni az ehhez hasonló bizonyságtételeket, hogy hogyan hívott el engem az Úr, hogyan ébredtem rá az ő csodálatos kegyelmére, és akkor meg talán, hogy hogyan gyógyultam meg valami betegségből, és halljuk a bizonyságtételeket, és sokszor irigykedünk. Szeretjük hallani a bizonyságtételeket, de ugyanakkor ez sokszor olyat szül a szívünkbe, hogy hát én ez ilyet nem tapasztaltam. Engem akkor nem szeret úgy az Isten, én nem lehetek az ő tanítványa. Én rólam elfeledkezett, velem nem tesz ilyeneket. Lehet, hogy ez volt az oka, amiért János pontosítani akarta, és fontosnak találta pontosítani ezt az elhívás történetet. Nem arról van szó, hogy ellentétről van szó a többi evangéliummal, hanem kiegészítésről van szó. Amit egyébként is sejthettünk, hogy a történet nem ott kezdődött, hogy Jézus odaállt, aztán elhívta magához a tanítványokat, és ott hagyták a hálót. És nem ott kezdődött, hogy csodálatos halfogás, és akkor Péter elkezdte követni Jézust. János leírja a pontosság és hitelesség kedvéért, meg talán azért, hogy senki ne keseredjen el, a kezdetet, az igazi kezdetet. Amikor tényleg először találkoztak Jézussal, ami ennél sokkal korábban volt valószínűleg, és hát itt áll előttünk ez a történet. Ha megnézzük ezt a történetet, akkor ez egy nagyon hétköznapi történet, és nincs benne semmi csodálatos, semmi ünnepélyes. Megnézhetjük a részleteit, hogy azzal kezdődik, hogy keresztelő János megismétli, csak rövidebben azt az igét, amit már mondott tegnap. És amiről az előző vasárnap szóltam, hogy íme az Isten báránya. Ott még azt is tegnap azt is hozzátette, hogy aki elhordozza vagy elveszi a világ bűneit. Most csak azt mondja, hogy íme az Isten báránya, és rámutat az arra menő Jézusra, tehát nem mond még ő sem semmi újat. És akkor kíváncsiság ébredt föl két tanítványban, és ők elkezdik követni Jézust, de ezt nyilván a szó szoros értelmében, tehát utána menni, kíváncsiságból. Ez egy teljesen hétköznapi érzés, megint a kíváncsiság. És akkor Jézus észreveszi, hogy távolról követik, és akkor nem mond itt se aranymondást, amit megszoktunk a Bibliában Jézustól, hanem azt kérdezi, hogy mit szeretnétek? És akkor ők zavarukba azt válaszolják, hogy Mester, hogy hol laksz? És erre Jézus megint nagyon egyszerűen azt mondja, hogy jöjjetek és lássátok meg. És még annyit olvasunk, hogy elmentek hozzá, meglátták, hol lakik, ott maradtak nála. Azon a délutánon. Ez egy ilyen egyszerű történet. A tanítványok és Jézus első találkozása. És pünkösd ünnepén talán azt lenne jó a tegnapi üzenettel párhuzamosan, és azt erősítve is megértenünk, hogy a pünkösd, igen, nagyon csodálatos jelei voltak a pünkösdnek, ugye, ami tegnap elhangzott, de a igazán lényeges az volt, ami bent történt láthatatlanul. És itt is így van, hogy igen, ez a tanítványok első találkozása a Mesterrel, és ez talán sorsdöntő, de ez nagyon egyszerű dolog volt, és talán az életünkben ezeket az egyszerű dolgokat érdemes fölfedezni, és nem feltétlenül arra várni, hogy majd valami nagyon csodálatos jelenésünk lesz, vagy megszólításunk az égből, vagy valami olyan, hogy teljesen elszégyeljük magunkat, és többet, semmi rosszat nem teszünk. Ehelyett talán értékeljük azt, ami a hétköznapokban történik ezen a téren. Nézzük hát meg sorra, hogy mik történnek röviden. Először is mondtam, hogy keresztelő János a tegnapi igét mondja újra, csak rövidebben, mint egy emlékeztetve rá, íme az Isten báránya. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban szorgalmasan olvastam a Bibliát, és hamar eljutottam odáig, hogy főleg, hogy egy történet, re került a sor, akkor már úgy olvastam, hogy igen, ezt ismerem, és gyorsan elolvastam kötelességből, de oda se figyeltem, mert ezt már ismerem. De van olyan, hogy valamit nagyon ismerünk, és nagyon tudunk, de mégsem tudjuk belülről, és azon keresztül meg tud szólítani és megmozdítani az Úr. Hát itt ez történt. Tegnap is mondta, hogy íme az Isten báránya, és akkor nem mentek utána a tanítványok. És most, amikor másodszor hallják, most utána mentek. És lehet, hogy sokadszor halljuk, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, és nem döbbenünk meg, hogy de hát az enyémet. Az enyémért meg kellett halni. Én nekem erre a megváltásra volt szükségem. És lehet, hogy sokadszor halljuk, ahogy az általam nagyon szeretett halleluja ének mondja, régi hír, örökre új. Lehet sokadszorra végre meghallani egy-egy igének az üzenetét. Nem csak ezt az alapvetőt, hanem sok más üzenetet, amire éppen szükségem van. Aztán az is olyan hétköznapi, mondtam, hogy ezekben a tanítványokban nyilvánvalóan a kíváncsiság ébredt föl. Egyszerűen csak annyi, hogy hát János azt mondja, ez a Isten embere, azt mondja, hogy ez nagyobb még nála is. Hát mi már csak kíváncsiak vagyunk, hogy ki ez, vajon meg lehet-e vele valahogy ismerkedni. Még egyszerűen az is lehet, hogy valami olyasmi érzés volt bennük, mint ami a rajongókban, akik autogramot akarnak kérni, ki tudja. De egész valószínűleg tartom, hogy szimpla kíváncsiság hajtotta őket az első lépésekre. És ez nem baj. Értékelni kell a szívünkben a kíváncsiságot is. Hogy vajon miért is ülünk itt vasárnapról vasárnapra, miért vesszük kezünkbe a Bibliát? Kíváncsiak vagyunk, de valószínű azért, mert az életünk nem egy megelégedett élet, nem egy olyan, ami a helyén van teljesen, szeretnénk valamit változtatni, de nem tudjuk, hogy mit és hogyan, és lehet ez fejeződik ki egy szimpla kíváncsiságban. És akkor a kíváncsiság is tulajdonképpen egy értékes dolog az Isten szemében, mert ő látja, hogy mi van a mélyén. Mi sokszor egymásra legyintünk, hogy ó, az a ilyen meg olyan képmutató, aki itt ül a templomba, én bezzeg ismerem ezt meg ezt a részét az életének, meg erről meg arról. Igen. Lehet, hogy csak kíváncsi. Ahogy Zákeus is, pontosan, úgy lehet mondani, hogy kíváncsi volt, de pontosan ezekből a belső indítékokból, amit az előbb részleteztem, hát lehet ő is kíváncsi. És lehet, hogyha látna egy igazi tanítványt, akinek a kedvességében, a lényében megjelenne Jézus, lehet, hogy a kíváncsiságára kapna valamit, amivel tovább tud lépni. Értékeljük a kíváncsiságot is, és ha bennünk van ilyen kíváncsiság, az is egész biztos, hogy a Szentlélek által munkált dolog, hogy minket érdekel a Biblia, érdekel Jézus Krisztus. Mi szeretnénk az életünkbe megélni ezeket. Szeretnénk, ha megváltozna az életünk. És mit mond erre Jézus? Hát nem aranyigéket, ahogy mondtam, egyáltalán nem. Először is látva a kíváncsiságot, megszólítja őket, hogy is volt ez pontosan. Mit kerestek? Hát, azt hiszem erre a kérdésre leginkább Jézus tudott volna válaszolni. Tehát ez egy olyan kérdés volt, amit ő nem kíváncsiságból tett föl, hanem egészen más miatt. alkalmat akart adnia ezeknek a zavarba levő embereknek, hogy megszólítsák, hogy kapcsolatba lépjenek vele. És amikor azt mondták, hogy Mester, hogy hol laksz? Ezt nyilván zavarukba mondták. Tehát ez megint egy olyan dolog, amiben beleélhetjük magunkat, és tudhatjuk, hogy igazából nem erre voltak kíváncsiak, hanem valami sokkal többre, sokkal mélyebbre, és még maguk is meg tudták volna fogalmazni, hogy rád vagyunk kíváncsiak, de ezt nem merték elmondani. Mester, hogy hol laksz, mondják zavarukban, és akkor ezt Jézus nem javította ki, hogy na, ne mondjátok már. Na, én tudom, hogy mit gondoltok igazából. Ha mi az okosak biztos így csinálnánk, ő pedig ezt fölhasználta, na hát, ha arra vagytok kíváncsiak, akkor gyertek. Fölhasználta arra, hogy közelebb hívja magához, hogy alkalmat teremtsen beszélgetni vele, hogy ne legyenek olyan zavarba ezek a tanítványok. Jézus Krisztus beszél velünk. Beszél velünk a Bibliában, és sokszor nem igazán azt az aranymondást mondja, amit mi várunk, hogy na, ez most betalál majd az én kérdésemre, hanem ugyanilyen okokból is tud beszélni velünk, alkalmat ad nekünk, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ráébreszt, hogy mi azt se tudjuk, hogy mi zajlik a szívünkbe, és miért is vagyunk itt. Lehet zavarba hoz azzal, amit mond, hogy nem értjük. Most ezt miért mondja? De mindenképpen hívogat. Alkalmat teremt, hogy megértsük, hogy mennyire csodálatos valaki ő, és mi mennyire távol vagyunk tőle. Ráébreszt arra, hogy tulajdonképpen rád van szükségem. Ugye, amit azt mondtam, hogy ezt ők is meg tudták volna fogalmazni, és lehet, hogy rá is ébredtek, csak zavarukban azt mondták, hogy hol laksz. Erre akar elsősorban ráébreszteni a ostobaságainkon, a nehézségeinken, az elrontott dolgainkon keresztül, a sutaságunkon keresztül, hogy megfogalmazódjék bennünk, hogy rád van szükségem. És mondjunk valami butaságot esetleg, hogy hol laksz, vagy hogy most én szeretnék rólad valami bizonyosságot kapni, vagy nem tudom, vagy ezt az igét megérteni, vagy valami butaságot mondunk, de ebben az fejeződik ki, hogy rád van szükségem. Mert önmagamban nem érzem, hogy helyén vagyok, hogy tudom, hogy mit kéne tennem. Nem érzem, hogy tudnék változtatni, nem hogy máson, de magamon sem. Rád van szükségem. Ráébreszt. És hívogat az igén keresztül. Ha ezt meghalljuk Jézusból, akkor a legtöbbet halljuk meg, amit csak meghallhatunk. És akkor ugye megszólalnak a tanítványok, ez a lényeg, hogy ők is megszólaljanak. Tudunk mi rengeteg ostobaságot mondani az igével kapcsolatban is, vagy nem pontosan idézni, vagy valamit rosszul értelmezni. Igazából nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy szólaljunk meg, hogy tegyük föl a kérdésünket, hogy valaki tudjon rá válaszolni, hogy elkezdjünk imádkozni, ha abban olyanokat is mondunk, hogy az nagyon furcsa eleinte, hogy Istenem, én nem hiszek benned, de mutasd meg magad nekem, vagy bármit. Az a lényeg, hogy megszólaljunk, hogy megszólítsuk. És az is nagyon lényeges, amit így olvasunk, hogy és ott maradtak. Tehát ebből látszott, hogy nem csak a kíváncsiság, szimpla kíváncsiság hajtotta őket, hogy jó, most már láttuk, hol lakik, most már mehetünk. Ebből látszik, hogy ebben sokkal több volt, csak itt kezdték. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ott maradjunk Jézusnál. Mert ne csak mi mondjuk el a butaságainkat, tegyük fel a kérdéseinket, hanem ő beszélhessen velünk. Az ő jelenlétébe legyünk, az ő gondolatait érthessük meg. Valahogy átformálja a mi gondolkodásunkat az ő gondolkodása. Anélkül, hogy valamit is hallanánk abból, amit mond. Sokszor így történik. Ha egy Zsoltárt megnézzünk, amit sokszor hangsúlyoztam már, Dávid Zsoltárát. Oda megy az Úr elé, mert tele van a hócipője, ahogy szoktuk mondani, már finoman, így szoktuk mondani, mindennel, a környezetével, az áskálódásokkal, az üldözésekkel, a meg nem értésekkel, a borzalmas, szeretetlen világgal, és oda megy Isten elé imádkozni. És ott marad. És szinte minden Zsoltáron látszik, hogy a végére a gondolatai kicselélődnek. Az a bosszúvágy, az a düh, az a vádaskodás, ami kibudjan a szívéből eleinte, ez teljesen lecsendesedik, és átadja a helyét annak, hogy te, Uram, hatalmas vagy. Milyen jó, hogy te vagy az én Istenem. Én téged szeretlek, és benned bízom, és teljesen megváltozik, és kicserélődik a gondolkodása. Az Isten jelenlétében. Mert ott marad. Nem csak azért megy oda, hogy felsorolja, hogy ezt kérem, azt kérem, amaz kérem. Amen. Hanem ott marad a gondolataival az Isten előtt, és az Isten a szent lelkével kicseréli a gondolatait helyes gondolatokra. És ami nincs ott, kifejezetten az igében, de tudjuk aztán, amikor hazamegy, majd ez a folytatás lesz az egyikük, akkor elújságolja a testvérének, hogy mi történt. Mert volt egy jó délutánja. Valami nagy-nagy élménye volt, amit meg akar osztani a testvérével. Megtaláltuk a messiást. Tehát ez az élmény nem akármi. De meg kell osztania. És ez egy nagyon különös jelzése annak, hogy az Istennel találkoztam lélekben, hogy lehetett egy jó napom. Ha mindig csak megfásult, szomorú, békétlen napjaim vannak, az azt jelenti, hogy nem szoktam találkozni az Istennel. Természetesen nem arra gondolok, hogy volt egy jó napom, hogy buliztam egyet, vagy olvastam egy, láttam egy jó filmet, vagy bármi. De ha az életben, a sok-sok nyomorúság közepén, a munkahelyemen, a gyülekezetben, vagy a családomban, volt egy jó napom, az már biztos, hogy ott valahol a Szentlélek munkálkodott, és vele találkoztam, mert nekünk ezeken a helyeken nem szokott úgy csak úgy magunktól jó napunk lenni. Csak akkor, hogyha megalázzuk magunkat Isten előtt, hogyha hálásak vagyunk neki azért, hogy minket is elhordoz, és látjuk, hogy a többiek nem rosszabbak nálunk egyáltalán. Adja Isten, hogy legyen sok ilyen hétköznapi tapasztalatunk az Isten jelenlétéről, eljöveteléről, és így képzeljük ezt a dolgot, ne feltétlen csodákkal, világra szóló megszólításokkal, elhívásokkal és eseményekkel. Az is lehet, hogy eljön, nem minden ember életében jön ilyen nagy külsőségekkel, de kezdődni látjuk, hogy itt sem úgy kezdődött. Amen. Az úrvacsorára is jöjjünk ezzel a szándékkal, hogy az Úrral találkozzunk egy teljesen hétköznapi és megszokott külsőségben, hiszen mi már ismerjük, és énekeljük a 730. énekünket, mely így kezdődik: Szentlélek, jövel!
Szentlélek, jövel, szívünk töltsd ma el, szent erőddel, vigaszoddal, légy hozzám közel. Jöjjünk, ősilány, nyisd meg szívünk szánt, hogy a bűntől megtisztulva szálljon fel imád.
Most pedig, kedves testvéreim, így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el egy percben, köszönjük meg Istenünk kegyelmét, adjunk hálát neki érte, és valljuk meg a bűneinket. Köszönjük Istennek, hogy a csendben elmondott imáinkat is meghallja. Az 51. Zsoltár szavaival fejezzük be imádságunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Kedves testvéreim, így szerezte nekünk, így adta nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk a hajlékainkba, kérünk és intünk benneteket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Fennállva testvéreim, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy a Szentlélek ünnepén is arra emlékezhetünk, hogy mi is volt a te megváltó munkád felénk. Köszönjük, hogy magunkhoz vehettük az úrvacsorát ma is, hogy hirdeti ez ma is a te kegyelmedet, amelyet igazából meg sem érdemelnénk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Kérünk téged, hogy add, hogy ezt sosem felejtsük el. Sose úgy vegyük magunkhoz az úrvacsorát, mint egy megszokás, hanem mindig azt hirdesse a számunkra, hogy a te fiad feltámadt értünk, hogy ő legyőzte a halált, megszerezte számunkra is az örök életet, amely már itt a földön elkezdődik a te követésed által. Ebben erősíts meg bennünket, áld meg minden gyülekezeti testvérünket, áld meg azokat is, akik ma nem jöttek el, te légy a frissen konfirmáltakkal, a családjaikkal, őket is áld meg, vigyázz rájuk a továbbiakban is, ahogyan eddig is tetted. Köszönjük, hogy hívogatsz folyamatosan bennünket csendes szavaddal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, kedves testvéreim! Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most is mindenkor. Amen. Helyünket elfoglalva, drága testvéreim, énekeljük záró énekünket, a 842-es számú éneket. 842-es számú énekünk így kezdődik, neked zendül Istenünk a hála.